más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Előre mondom, hogy akik most nézik ezt a videót, és március 8-a már elmúlt, akkor egy olyan eseményről láthatnak, hallhatnak egy beszélgetést, ami 8-án már lezajlott, de ettől teljesen függetlenül minden, ami ma szóba kerül, sajnos, teszem hozzá, időszerű marad még sokáig, mert nem hiszük, hogy jelentős változások lesznek, várhatók, következő egy-másfél évben a magyar egészségügyben, tehát erről van szó. Az esemény pedig nem más, mint az egészségügyi dolgozók, illetve az orvosok március 8-ára rendezett tüntetése, demonstrációja. Erről fogunk ma beszélgetni, illetve hát ennek okán arról a szomorú tényről és annak hátteréről, hogy az Európai Uniós tagállamok sorában Magyarország, hát nagyon finoman fogalmazva, igencsak a hátsó sorban kullog az egészségügyi költést illetően, nevezetesen, hogy a költségvetés egy évben mennyi pénz szám összességében az egészségügyre szégyenteljesen keveset, mind annak ellenére, hogy nem létezik, hogy a kormány tagjai egyenként és együtt nem látják, nem tudják, hogy milyen rongyállapotok vannak a magyar egészségügyi ellátásban, tehát ma erről beszélünk.
Más részről. Az első vendég
Dr. Kecéri Attila, háziorvos, a Magyar Országos...
A Magyar Orvosi Kamara titkára. Így van, országos titkára. Így van.
Na, hát durva lesz az első kérdés. Miért, a szakma miért önállóan tüntet? Miért nem tüntetnek együtt a többi szakszervezetek?
Hát a... Szóval... Ez egy nehéz kérdés. A Magyar Orvosi Kamara megkereste a többi egészségügyi szakszervezetet is. Például a MESZK az nem úgy döntött, hogy nem csatlakozik hozzánk. A Magyar Gyógyszerész Kamara arra hivatkozott, hogy nekik ugyanekkor van egy rendezvényünk. Sajnos így alakult, de... Mivel, hogy bárkit szeretettel vár az a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szakszervezete a március 8-ai rendezvényére, ezért megkérünk minden egészségügyi dolgozót, akár orvost, akár az egészségügyben bármilyen szinten dolgozó, illetve az összes érintettet, magukat, a betegeket, hogyha úgy érzik, hogy nem elégedettek a jelenlegi ellátással, akkor jöjjenek el, és egy kicsit demonstráljanak velünk az elmúlt 20-30 év elmaradásai miatt.
Laikus kérdés következik. Miért tüntetnek elsősorban az orvosok, amikor úgy megemelte a kormány a fizetésüket, hogy nincs már szükségük paraszolvenciára?
Először is ez a demonstráció nem az orvosok béremeléséért zajlik, ahogy ezt az előző pár mondatomban is mondtam, hanem a magyar egészségügy áldatlan helyzete miatt. Lehet, hogy az orvosi béreket próbálták kompenzálni, azért tegyük gyorsan hozzá, hogy 2023. január 1-én volt utoljára orvosi béremelés, se 24-ben, se 25-ben nem történt korrekció, és az elmúlt két évben csak 22% volt az összes az infláció. Jó, tehát azért ezt úgy ugorjuk át, de most nem az orvosi bérek, és nem az egészségügyben dolgozók bére a téma, hanem az, hogy javítsunk azon az áldatlan állapoton, amiben dolgoznak az orvosok, amiben dolgoznak az egészségügyi szakdolgozók, és amibe belekerül egy-egy ember, hogyha beteg lesz.
Amiért ezért fognak demonstrálni.
Pontosan.
Körülbelül akkora csomag, hogyha ezeket a problémákat, amelyeket itt néhány tőmondattal felsorolt, meg kéne oldani, akkor az minimum 4-5 év, akkor ha egy kormány erre komoly összeget és komoly energiát szán, hiszen tényleg rongyokban van az egészségügy. Én nem is tudom, hol kezdjük, hogy milyen épületekben dolgoznak egyes rendelőben az orvosok, egy-egy kórház milyen állapotban van, hogy a betegellátásnak a megszervezésével kínlódik ez a kormány, meg az előzés kínlódott, tegyük hozzá, soha nem elég rugalmas, soha nem elég jó, hogy rengeteg házi orvos hiányzik, hogy ország néhány, minden héten van egy hír, hogy egy kórházban most szünetel a sebészeti ellátás, most nincsen szülészet, mert már nincs elég személyzet, vagy nem. Tehát ez hol lehet kezdeni?
Hát az elején. Az elején, tehát az a Magyar Orvosi Kamara társadalmi kampánya arra irányul, hogy egy, semmiféleképpen nem akarjuk a magyar kormányzatot megoldhatatlan helyzetbe sodorni a kérésünkkel, ezért is azt kéri a kamara, hogy minden évben csak 0,5%-kal emelje meg azt az arányos ráfordítást, azaz amit eddig a magyar egészségügyre fordított az összjövedelméből, azt csak 0,5%-kal emelje meg, és ezt az elkövetkező 5 évben folytassa. Tehát, hogy összességében emeljen 2,5-3%-nyit a mostani közel 4%-os GDP arányos ráfordításon, hiszen míg az Európai Uniós átlag ma egy főre fordítva egy évben az 1,3 millió forint, az Magyarországon egy főre fordítva sajnos csak 550 ezer forint. Tehát, de tudjuk, hogy a magyar költségvetésnek vannak határai, és hogy a változtatás nem lehet hirtelen 1500-2000 milliárd forinttal kipótolni a magyar egészségügyen, ezért azt kérjük, hogy ez egy fokozatos lépésekben kezdődjék meg, és ebben teljes struktúra átalakításához szükséges terveket is csináljuk meg, és kezdjük el megépíteni a megfelelő épületeket, kezdjük el megcsinálni a hozzá szükséges infrastruktúrát, stb. Tehát kezdjen el a szakmával sokkal szorosabban beszélni a kormányzat, mert sajnos az elmúlt egy év tárgyalásai, amit eddig az orvoskamara arra szánt, hogy egy nagyon jó és csöndes egyeztetéssel érjen el eredményeket, ez nem sikerült. Ezért is léptünk most ki egy kicsit az árnyékból a fényre.
Most nagyon röviden, a kormány ellenségnek tekinti a kamarát?
Én azt hiszem, a tárgyalásokon rendszeres résztvevője vagyok, hogy nem.
Nem?
Nem. Én nagyon remélem, hogy a kormányzat nem tekinti egy ellenségnek a Magyar Orvosi Kamarát. A Magyar Orvosi Kamara soha semmilyen kormánynak, magyarországi kormánynak nem ellensége. A magyar társadalomért és a magyar orvosokért dolgozunk, és ugye az aktuális kormány mindig a magyar társadalom érdekeit képviseli. Tehát...
Másképp kérdezem, bocsásson meg, józottok koloncnak. Tekinti a magyar kormányzat az egészségügyet, amit így úgy valahogy el kell látni, de tulajdonképpen nem a fókuszában van?
Az egészségügy minden országban kolonc, azt tegyük gyorsan hozzá, hiszen az egészségügy alapvetően nem lehet olcsón megúszni, egyre drágább minden az egészségügyi eszközök, az gyógyszerek minden évről évre világ viszonylatban drágul. Első ránézésre az egészségügy pénzkidobás. De valójában nem így van, hiszen amikor valakit meggyógyítunk, és az visszakerül a munkavilágába, akkor újra munkaképessé válik. Hát, tehát ez olyan, mint egy javító műhely az egészségügy.
Igen, csak a kormány soha nem ilyen perspektívusan tekintenek erre.
Pedig így kellene.
Aktuálisan megoldandó dolgot, amit le kell gyűrni valahogy, persze megint mennek fel a gyógyszerárak, a kasszát vissza kell fogni, és azért kérdeztem, hogy koloncnak tekinti-e, mert majd minden kormány kínlódik ezzel a
történetben. Ez világ viszonylatban probléma az egészségügy. Japántól kezdve, ahol óriási az egészségügy ráfordítás, az igen, ilyen szempontból rosszul teljesítő Magyarországon is ugyanez a helyzet.
Igen, éppen most elképedve hallgattam egy ismerősömet, aki már 10 éve él Angliában, hogy micsoda várólisták vannak ott is.
És ott sincs kolbászból a kerítés.
Ott sincs, igen. Na azért teszünk azért, hogy az legyen Magyarországon, legalábbis papíron, vagy legalábbis elviekben, hogy lássunk már valamit, hogy mi az, amit meg kellene kezdeni konkrétan orvosi gyakorlatot tekintve, hogy a betegellátás rugalmasabb, jobb legyen, és nem is annyira a gyógyítás minőségéről akarok még itt hallani, mert azért azt tegyük hozzá, hogy Magyarországon magas szintű orvosi képzés és magas szintű orvosi ellátás van. Itt az eszközök, a infrastruktúra, a szervezés az, ami még pénzt igényelne, és természetesen a körülményeknek a javítása. Innen folytatjuk.
Más részről. A második vendég.
Dr. Stradi Péter, a Magyar Orvosi Szakszervezet elnöke, hallotta a beszélgetésünket az elején. Kezdjük azzal, amit egyébként közben itt felvetődött, hogy hát ezt mindenki tudja, mert nagyon sokszor az újságokban szerepel, hogy hány házi orvos hiányzik. Mióta évek óta, évtizedek óta ez a probléma, kiöregszenek az orvosok, és a praxis úgy látszik nem annyira kellendő, hogy fiatalok beugorjanak. Eddig hogy állunk? Hány körzet hiányzik?
Segíthetek, mert jó. Ebben én vagyok a jobb.
Ja, bocsánat.
Ebben én vagyok a jobb. Én házi orvos vagyok magam is, Stradi doktor úr pedig ő pszichiáter. Tehát ezt most, bocsánat, hogy átveszem tőled a szót, főorvos úr. 956 praxisban nincs jelenleg orvos Magyarországon, és 1405 településnek nincsen állandó házi orvosa, tehát 1405 település csak helyettesítő orvossal van ellátva. Ez egy óriási szám. Jó. És ez sajnos az elmúlt két évben óriási számot az eddigieknek a többszörösét ugrotta meg.
Akkor beszéljünk közösen arról, hogy milyen csuda kellene ahhoz, hogy ez csábítóbb legyen, és emberek vállalják ezt el. Mit kellene tenni a kormánynak ahhoz, hogy azt a gátat, ami közben van, mondjuk leépítse?
Igen, én visszacsatlakoznék még a március 8-ai rendezvényhez azzal, hogy ez egy nem csak szakmának szóló rendezvény, hanem ez egyaránt szól a lakosságnak, az állampolgároknak, és egyaránt szól a szakmának, mert ugyanabban a hajóban ülünk, sokszor rossz betegnek is lenni a mostani egészségügyben, és sokszor rossz dolgozónak is lenni a mostani egészségügyben. Az egészségügyet érő egyik leggyakoribb panasz az a kommunikáció, hogy hogyan és milyen módon kommunikálnak az ápolók, orvosok, szakszemélyzet a betegekkel. Ez az első háromban lévő panasz az egészségügyel kapcsolatban, tehát nem csak az ellátás minőség a kérdés, hanem hogy milyen módon kapunk ellátást. És azt gondolom, hogy ez összefügg az alap problémával, azzal, hogy kevesen vagyunk dolgozók az egészségügyben, azzal, hogy túlterhelten vagyunk jelen az egészségügyben. A finanszírozás kérdése úgy kapcsolódik vissza a témához, hogy azért lenne szükség a finanszírozás megváltoztatása az, hogy többen lehessenek a következő 10-15-20 évben majd az egészségügyben, kevésbé legyenek megterheltek a dolgozók, több idő jusson egy betegre, és ezáltal nagyobb figyelem jusson egy embernek a problémájára.
Most ápoló személyzetből, szakszemélyzetből, vagy maga az orvosi körből is hiányoznak sokan. Mi az, ami igazán nagy hiányt jelenti?
Mind a kettőből.
Mind a kettőben?
De az ápolási probléma az kifejezetten nagy. Az ápolók részéről óriási az elvándorlás, nagyon rossz a megtartó képessége most a rendszer.
És ez nem csak a fizetés miatt van, hanem a körülmények miatt is?
Ez így van, ez nem csak a fizetés miatt van. Sok kórházba jut 20-30-40 ápolt egy ápolóra. A fizetés kérdésére meg azt tudom mondani, hogy most is az idei évben több fővárosi kórházban tapasztaltuk azt, hogy juttatás elvonást kezdték az évet a szakdolgozók, vagy a kafetériájuk szűnt meg, vagy pótlékot építettek be az alapfizetésükbe. Tehát az gondolom, hogy a mostani rossz helyzetben az nem lehet egy kiindulás évelején, hogy juttatást vonunk meg a dolgozóktól.
Akkor hol kéne kezdeni? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy van egy elszántság arra, hogy építsünk egy korszerű egészségügyi ellátó rendszer, van az állami, van a magánegészségügy, mi a tendő elsőként, hogy elinduljon valami, és ne egy 3-4 éves ciklusra beszéljünk, hanem egy hosszú távú működtethető egészségügyi rendszer. Hol kezdenék?
Le kell ülni, és egy szakmaközi egyeztetés.
Először beszélni kéne
egymással. Tehát ez elmaradt évek óta. Nincsen meg a szakmaközi egyeztetés, sajnos. Tehát,
a szakmaközi?
A szakmán belül is vannak problémák, illetve a kormányzat és a szakma között is van probléma. Ez évek óta elmaradt. A Magyar Orvosi Kamara elnöke most azt kéri a belügyminiszter úrtól, hogy újra hívja össze a szakmaközi tanácsot.
Tehát első, hogy hallgassák meg egymást.
Igen, én ugyanúgy csatlakoznék ehhez, szerintem is ez az origó, ez a kiindulás. Azt tudom mondani, hogy mi, mint orvosi szakszervezet 3000 pár száz taggal nem kaptunk még lehetőséget a kormányzattal érdemi egyeztetésre, amikor létrejött az új egészségügyi szolgálati jogviszony 2020-ban. Az a törvény tartalmazta azt, hogy létrejön egy SZIF-nek nevezett szolgálati érdekegyeztető fórum, ez törvényi, a törvényben benne van, hogy lesz egy ilyen, amiben a szakszervezetek, kamarák elmondhatják a véleményüket a jelen helyzetről, ez soha nem lett összehívva a legjobb tudomásunk szerint, pedig 2025-ben tartunk, és a törvény 2020-ban jött
létre. Ez a fórum a kormány képviselőjével együtt lenne teljes, nem? Vagy így is szól a törvény, hogy így, ilyen, így ülnek le?
Így van, ez a kormány.
Kellene leülni.
Igen, ez a kormány és a szakma között lenne egy egyeztető fórum. Mi abban látnánk még egy előrelépési lehetőséget, hogyha egy ilyen érdekegyeztetésbe bevonnánk a beteg szervezeteket is, mert hogy ez egy három oldalú rendszer, tehát hogy benne van a
nyilván
kormány, az egészségügyi dolgozók és a betegek is.
Ne felejtsük el, hogy az egész rendszer, mi magunk is a betegekért vagyunk.
Tehát nyilvánvaló,
ők a legfontosabb része ennek az egésznek.
Nem jó az orvosnak sem, hogyha nem tud hatékonyan gyógyítani, mert rosszak a körülmények, meg kevés a személyzet, meg hiányzik valami, ez teljesen érthető.
Nem elégséges az, hogy az orvosi béreket úgymond rendezték. Igenis, meg kell oldani, hogy megfelelő eszközök is legyenek, megfelelő infrastruktúra legyen, megfelelő helyiségekben dolgozhassanak, megfelelő személyzettel dolgozhassanak ezek az orvosok, hogy kipihent legyen az egészségügyi személyzet, a magyar betegnek joga van ahhoz, hogy kipihent orvosok, kipihent szakápolók lássák előtt, tehát itt nagyon-nagyon sok sebből vérzik ez az egész rendszer.
Igen. Még mindig azt keresem, hogy hol kell kezdeni. Jó, rendben van, le kéne ülni.
Igen.
És egyáltalán beszélni. Ugye ennek a kormányzatnak az a stílusa, hogy Orbán Viktor meg is fogalmazta az elején, hogy az állandó egyeztetések, tárgyalások viszik az időt, nem hatékony a munka, és dönteni kell, és utána korrigálni. Elfogadható, ha ez megtörténik.
De nem ültünk le évek óta. Nem. Tehát azért mégiscsak egyszer le kéne ülni.
Igen.
Tehát.
És hát azt gondolom, hogy a korrekciónak az ideje az nem csak arra vonatkozik, hogy a elmúlt évek történését kellene korrigálni, hanem itt évtizedes elmaradás van az egészségügyben. Tehát az egészségügy nem most kezdett rosszul működni, nem 5 éve működik rosszul, hanem több évtizeden működik rosszul.
20-30 éves elmaradás.
Így van.
Mi a lemaradásunk? Ez azt jelenti,
hogy... Azóta maradunk le, csúszunk hátra.
Minden tekintetben, ellátottság, műszerezettség, gyógyszer, stb., vagy csak a konkrétan az ellátórendszerben működéséről van szó. Mert ugye azt mondják, hogy kormányzati érv, elmúlt 5 évben hány milliárd forintot költöttünk korszerű berendezésre. Van CT, MRI, minden, vidéki kórházakat elláttuk. És ez így is van,
ez
tűnik.
Ez abszolút így van. Magyarországon nőtt a CT-k száma, MR-ek száma, és még így is bőven a rangsor végén vagyunk CT-MR ellátottságban is. Tehát még van hova fejlődnünk, ugye?
Ez abszolút így.
Egyáltalán maguk meg tudnak határozni, hogy melyik volt az elrugaszkodási pont, amikor még elfogadható egészségügyi ellátásunk volt?
Hát én 14-ben kezdtem dolgozni, én ilyenre nem emlékszem, azóta biztos nem.
Én egy orvos dinasztiából származom, és én még ilyenről nem hallottam.
Na, csak ez az én is azt gondolom, hogy... De egy dolog, Anik, hogy itt most...
Bocsánat, hogy a szavába vágok. Tehát, hogy egy orvos alapvetően mindig elégedetlen kell, hogy legyen azzal, hogy milyen minőségű ellátást tud jutni a betegének. Mindig van hova fejlődni. Tehát soha nem szabad megelégedni azzal, amit adunk. Persze örülni kell, hogyha valami javulást kapunk, de mindig van hova fejlődnünk. Tehát az egész orvoslás, az egész orvostudomány arról szól, hogy minél jobb minőségű ellátást, kezelést tudjunk adni a betegeinknek. Tehát egy orvos arra teszi föl az életét, hogy a beteg embereken segítsen.
Jó, hát az orvosi technológia is iszonyatos sebességgel fejlődik, korszerűen nem lehet tartani pontosan a lépést ezzel, de azért igyekezni kell te. De ha úgy viszonylag a műszerellátás jó, akkor miért alakulnak ki ezek a borzalmas várólisták? Mi az, ami miatt 6 hónapot kell várni egy csípőműtőtre, vagy 3 évet kell várni?
Én itt a műszerellátottság kapcsán azt megjegyezném, hogy Magyarországon kell az a jellemző, hogy centrumok vannak, amik jól felszereltek, egy-egy központi intézmény, ami tényleg kiemelkedően jól van felszerelve, akár európai színvonalon is, de az ellátás az nem csak centrumokban történik, hanem úgy regionálisan is. Óriási különbség van, hogy valaki periférián, kis faluban lakik.
Nagyon.
És milyen ellátáshoz jut, és óriási ellátás, vagy különbség van a között, hogyha valaki egy kiemelt terciár centrumba kerül ellátásra. És hogy azt gondoljuk, hogy azok az emberek is megérdemlik a minőségi ellátást, akik vidéken, Észak-Magyarországon elmaradottabb régióban laknak, és itt van az igazán nagy probléma.
És infrastruktúrában is óriási lemaradásunk van. Hát gondoljunk csak bele, hogy a kórházaink, kórházépületeinkből van nagyon sok, ami közel 100 éves.
Igen.
Hát ezeknek a födémje már egy-egy modern CT-t, MR-t, vagy akár csak egy operáló robotot nem bír el. Tehát nem véletlenül kerülnek ezek az eszközök az alagsorban, de hát az alagsor az levegőtlen, párás, tehát új épületeket kell építeni. Tehát ezt sem szabad elhanyagolnunk, hogy nem elég csak, hogy megveszünk újabb eszközöket, újabb kórházakat is kellene, meg újabb szakrendelőket, meg újabb házi orvosi rendelőket kellene építeni. Tehát az infrastruktúrális lemaradásunk is óriási.
Akkor megvan az kiindulási pont. Itt egy nagyon komoly beruházási programmal kellene indulni, és akkor felvetődik az, amiről sokat hallottunk, önöknek mi az álláspontja, hogy egy ilyen kis országban mi a szerencsés. Néhány nagyon jól felszerelt egészségügyi centrum, kórház, klinika szerűen akár, vagy pedig szétterítve a területen, hogy mindenki viszonylag közel hozzájusson a megfelelő ellátáshoz.
Mind a kettő mellett vannak pro és kontra érvek. Azt látjuk, hogy jelenleg egyik forgatókönyv sem valósul meg. Volt róla szó, hogy lesznek centrumkórházak. Ez több éves terv, sehol nem tartunk vele. Cserébe a vidéki kórházak meg elkezdtek felszámolódni. Sok helyen az ellátás szakember hiány miatt, ritkábban műszer hiány miatt szünetel. Azt látjuk, hogy most egy ilyen kettő közötti senki földjén vagyunk, hogy a centrumkórházak még nem tudják fölvenni ezt a beteganyagot, akit el kéne lássanak. A periférián működő kisebb kórházak már nem tudják ellátni azokat a betegeket megfelelően, akik ott vannak. És itt mindig a megfelelő van az szó, ahogy Kecéri doktor is mondta, a egészségügy nem teljesítménye nem úgy romlik, hogy egyszer csak az ember nem kapt egészségügyi teljesítményt, hanem úgy romlik, hogy mondjuk egy faluban heti 2 órában van házi orvos, és nem napi 8 órában, vagy úgy romlik az egészségügy teljesítménye, hogy egy európai színvonalhoz képest rosszabb fajta protézis kapunk, többet kell várnunk a ellátásra, később jutunk kontrollidőponthoz.
Én annyit tennék még ehhez hozzá, hogy nincs egy egységes megoldási modell. Tehát ami egyes régiókban működik, az nem biztos, hogy működik egy másik régióban. Tehát itt bizony régiókat külön-külön meg kell vizsgálni, és minden egyes régióra saját megoldási modelleket kell alkotni.
Én azt hiszem. Igen, most ha arra gondolok, hogy ő Szabolcs-Szatmár megyében hogyan lehet bejutni a nyíregyházi kórházba, mondjuk 60-80 kilométeres távolságból, és ott milyen ellátásra lehet számítani úgy, hogy közben abban a faluban, amiről mondjuk beszélek, az van, amit Stradi doktor mondott, hogy hetente 3-szor jelenik meg egy háziorvos, és 3-szor 2 órát rendel. Nincs. Akkor ide nyilván másféle rendelői és kórházi hálózatra van szükség, mint mondjuk egy sűrűn lakott, akár Szeged környéke, ahol még klinika is van, stb.
És másmilyen a lakosság is. Tehát a lakosság elvárásaihoz is igazítani kell. Persze minden embernek ugyanolyan ellátási minőséghez van joga, de más egy fővárosban lakó embernek az igénye és elvárása, mint egy kis faluban lakó. Én dolgoztam Püspökszilágyon is, meg Zuglóban is. Óriási az eltérés, hogy mik az igényei, mikor fordulnak orvoshoz. Tehát mindenhol alkalmazkodni kell, és az igényekhez is kell igazítani az egészségügyi ellátást.
És hogy az igényekhez lehessen igazítani, pont, hogy időre lenne szükség, ami nincs, pont a szakember hiány miatt, mert tényleg egy kis faluban lehet, hogy az emberek kevésbé egészségtudatosak, máshol kell kezdeni az edukációt, a gyógyítás nem ott kezdődik, hogy felírom neki egy gyógyszert, hanem ott, hogy tájékoztatjuk arról, hogy mi miatt alakult ki a problémája, mit tett a megelőzés érdekében, bizalmat kell kiépíteni, akár a gyógyszerszedés fele, és hogy ez idő, és hogy egy helyettes házi orvos ezt nem tudja azt az időt rendelkezésre bocsájtani sajnos.
Szerintem ez egy rettenetesen fontos dolog, és egy akut problémája az egészségügyi ellátásnak, hogy egy orvos, különösen egy házi orvosnál, mennyi ideje van a beteggel foglalkozni? Én emlékszem, 15 évvel ezelőtt körülbelül volt egyszer egy konferencia, ahol én nem akartam elhinni, egy orvoscsoport vizsgálta, megcsinálta pontosan a statisztikát, az átlag érték 25 másodperc volt. Lehet, hogy azóta jobb a helyzet.
Azért ennél jobb most a helyzet, de hogyha egy 4 órás rendelésre 100 beteget akkor számítunk, akkor nem sok. Ebből ugye nagyon sok most már úgynevezett telemedicinális ellátás, igen, tehát igen. Telefonon vagy interneten keresztüli gyógyítás is folyik. Nem mindenben értek én orvos dinasztiából származó azzal egyet, hogy távgyógyítást is végzünk, de sajnos ez egyre elfogadottabb kezd válni, de azért a megjelenések száma is, hogyha a 100-ból 50-60 valójában bejön, és hogyha leosztjuk azt a 4 órát, hogy egy betegre hány jut, akkor azért tényleg valójában nem sok. Ezen azért nagyon sok változtatni való lenne, és itt én ezt számtalanszor elmondom. Államtitkárságon is, ahol tudom, mindenféle megbeszéléseken, hogy a betegedukáció az nagyon hiányzik, és én nagyon örülnék, hogyha ugyanolyan társadalmi célú reklámokban, ami egy-egy kormány intézkedést megelőző vagy véleményt felmérő kérdőívhez kapcsolódik, ugyanolyan módon, például egy foci meccs előtt, vagy a híradó előtt, vagy bármikor, csak egy 20 másodperces társadalmi célú egészségügyi hirdetés, amiben 3 tőmond van, el lehetne mondani, hogy ne dohányozz, mert akkor tüdőrákod lesz, vagy menj el szűrővizsgálatra, hogy ne legyél rákos, mert például Magyarországon a rákos megbetegedésekben és az európai rangsorban nagyon-nagyon hátulállunk.
És
hát...
Ezt olvastam most igen, az utóbbi 10 évben.
Nem, nagyon rossz a helyzet, és nem jár a magyar szűrővizsgálatra. Tehát, hogy ilyen apró, nagyon célzott reklámokkal vagy hirdetésekkel nagyon sokat el lehetne érni. Gondoljunk csak arra, hogyha van egy nagyon rossz zeneszám, és azt nagyon sokszor lejátszák egy rádióban, a végén már mindenki dúdolja, akármennyire rossz is.
Tehát, igen, ez hogyha, a kommunikációs alapelv.
Hogyha nagyon sokszor hallanánk, mert azért a magyar férfi csak leül egy Fradi meccs előtt, vagy egy nemzeti bajnoki, vagy nemzetközi magyar meccs előtt a tévé elé, és akkor ott csak előtte, egy 20 másodpercre bevágnának egy ilyen apróságot, de tényleg ezek nem sokak, és nagyon sokat el lehetne ezzel érni, mert megragad a fejekben.
És mindennel összefügg, ugye, hogy ha rosszabb alapállapotból indul ki a lakosság, vagy a gyógyulás útjára rosszabb alapállapotból lép, akkor többet fog a rendelésekkel megjelenni, a várólista azért is nőni fog, mert többször kell igénybe vegye az orvos segítségét. Tehát, hogyha az lakosságnak az alapállapota jobb lenne, kevesebb szer járnának orvoshoz, és hogy emiatt is kevesebb lenne ez a várólista. Az egészségügy azért nehéz terület, mert nem lehet egy-egy részterülettel foglalkozni, hanem komplexitásába kell kezelni a problémát. És hogy ezért fontos az egyeztető fórum, hogy mindenki hozzátehesse az észrevételeit és az érveit, mert számtalan hatása van egy-egy intézkedésnek olyan vonatkozásban is, amire lehet, hogy a döntéshozók nem gondolnak, amikor egy-egy rendeletet vagy intézkedést foganatosítanak.
Hát hogy ne központi irodákban a belügyminisztériumban döntenek arról, hogy melyik legyen egy ügyeletes kórház, meg egyebek, és akkor ebből rengeteg anomália származik. De visszatérek arra, amit Keszeli doktor úr mondott, hogy területenként mennyire más igények vannak. És ha már a távgyógyítást említettem, nekem itt nagyon könnyű dolgom van. Mondjuk elmegyek, mert bejutok egy vizsgálatra, mert valami bajom van, kapok egy diagnózist, egy igazán felrakom az internetre, beküldöm a házi orvosomnak, megnézi, visszaír, és azt mondja, nagyon jó, akkor ezt a gyógyszert fogja maga szedni. Látja az eredményt. Mondjuk ezt Mázasszászváron nem mindenki tudja megcsinálni. Tehát oda a személyes kapcsolatra volna szükség, nem?
Itt mondanánk egy pozitív hírt is, vagy hírt is a egészségügyel kapcsolatban. Egy nagy előrelépés, ami történt, ez pont a digitalizációhoz kapcsolódik. Azt gondoljuk, hogy ez a mostani kormányzatnak nagy eredménye, hogy az EST működőképes, az EST amikor működik, és sokszor működik, legtöbbször működik, akkor lekérdezhető beteg életutat át tudja az orvos tekinteni, párhuzamos gyógyszerfelírások sokkal kevésbé fordulnak elő. Szóval azt gondolom, hogy ez egy olyan irány, amit érdemes folytatni, és hogy pont a elmaradottabb vagy kevésbé jó infrastruktúrájú területeken tud segíteni abba, hogy időben szakemberhez jussanak a betegek.
Szerkesztő úr szerintem arra is gondolt, hogy nem mindenki tudja elérni a telemedicinális ellátást.
Szóval azért a kis településen élő idősebb lakosság teljesen esélytelen, hogy a digitális rendszerekbe bekapcsolódjon, legfeljebb segítséggel.
Őszinte lehetek, nem kell ahhoz kis településen lenni. Zuglóban is a 80 év felett ők nem nagyon foglalkoznak ezzel, tehát nem szabad, hogy a személyes kapcsolat, a személyes orvosi vizsgálat az feledésbe merüljön. Nem váltható ki minden egyes esetben. Tehát hát nem, természetesen nem.
És ez abszolút így van, és hogy sokszor nem csak a beteg 80 éves, hanem a házi orvos is, vagy az orvos, aki ellátja. Az idősebb kollégáknak ugyanúgy problémát jelent a digitális fejlődéshez való felzárkózás, mint a betegeknek, és hogy erre nagyobb támogatásra lenne szükség, hogy hatékonyabban tudják ők is használni a digitális technológia adta lehetőségeket.
Ha már említették, és mindig visszatérünk a létszámhoz, és meg a szakemberhiányhoz, ugye itt az elején a kormányzat elkezdett meditálni és terveket szőni, hogy az egészségügyi ellátásban a magánegészségügy minél nagyobb részt tud átvállalni egy fizetőképesebb lakosság esetén. Ez mindenképpen könnyíteni az állami ellátást, de ezt nem látjuk. Már azt nem látjuk, hogy könnyítette az állami egészségügyi szolgálat helyzetét, hogy kevesebb lenne a beteg, kevesebb lenne az esetszám. A kettő még mindig nincs szinkronban.
Azért azt tegyük hozzá, és itt nem a magánellátásban dolgozó kollégák ellen szeretnék beszélni, hogy a bonyolultabb esetek, azok mindig visszakerülnek az állami ellátásba. Azt se szeretném, és véletlenül se gondolja úgy, hogy én most azt mondom, hogy a magánegészségügy kimazsolázza a jobban fizető részeket magának, mert bizony egy hasi útrang az azt hiszem nem kimazsolászása a rendszerből, mert egy 3 hónapos hasi rangra várakozás, kontra holnap után meg tudom csináltatni, és kiderül, hogy mi bajom van, ez nem a kimazsolázásba számít. Mégis azt látom, hogy olyan betegeket nem nagyon szeret elvállalni a magánegészségügy, ami bonyolultabb, ráthatóan szövődményesebb is. Itt most, és ezért vessék rám nyugodtan a követ azok, akik a magánegészségügyben is dolgoznak, vagy inkább azokat üzemeltetik, hogy én most itt butaságokat mondok, de házi orvosként én ezt látom, hogy bizony
kicsit guzmisabb az ügy.
Akkor rögtön jön az állami ellátás a magánhelyet, és próbálják visszatenni. És
de ez nem azért van, mert tessék parancsolja.
És hogy azt gondolom, hogy azért azt is fontos kihangsúlyozni, hogy sokszor ugyanazok az emberek dolgoznak az állami ellátásban, mint a magánellátásban.
Még mindig világos.
És sokszor arról van szó, hogy egyikre sincs elég ember. Nem ritka az, hogy olyan visszajelzést kapunk, hogy magánellátásba se tud sorra kerülni a beteg.
Igen.
Tehát a magánellátás se tudja sokszor felvenni a pacienseket, például a gyerekpszichiátriára egy nagyon jó példa. A gyerekpszichiátriára magánellátás keretében belül is hónapokat kell várni arra, hogy valaki ellátáshoz juthasson.
Már ott is.
Igen.
Tehát a magánban is már váró listák vannak.
Igen.
Így van, miközben az ellátás drága, tényleg kevesen tudják kifizetni. És akkor hol van ehhez képest az állami egészségügy, hogyha magában hónapokra van a várólista, akkor el tudjuk képzelni, hogy mit jelent ez a közegészségügyben.
Hát például az, hogy egy ismerősöm, aki klinikán kapott ellátást, mindegy, miről van szó, azt mondta, hogy, és beszélt is az ápolókkal erről, egyébként kitűnő ellátást kapott, tehát az ápolók precízen másodpercen betartva az étkezést, az mindent, rohangáltak egybe, tehát azt hiszem, hogy 25-en jutottak egy ápolóra, de hogy csak rezidens orvosok voltak. A korábbi gyakorlattal rendelkező orvosok nagy része már nem itt dolgozik, már vagy magánegészségügyben, vagy külföldön.
Hát azért ez hosszú távon. A klinikákon azért lényegesen gyakrabban lehet rezidensekbe hát, belefutni. Hát
szükségszerű, hiszen oktatási intézményhez
ezt akartam mondani, tehát, és a rezidens ugye önmagában nem dolgozhat, tehát a feje fölött mindig van
egy
gyakorlatban is azért ott kell annak lennie. Én azt hiszem, és a érdekes mód pont a klinikákon még jobb is az egy orvos per beteg arány, mint a kórházakban, tehát a nem klinikai ellátásban. Én azért ezzel most itt nem mindenben értek egyet önnel.
Hát akkor ez lehet, hogy egy olyan eset volt, egy olyan osztály volt,
nem
ahol...
Nem tudom, hogy te ezt hogy gondolod.
Azt tudom mondani, hogy ez visszakapcsolódik a korábbi problémához, hogy igen, javultak a fizetési feltételek, de sok ember, aki az aktív generációból kiment külföldre, nem gondolta úgy, hogy feltétlenül érdemes már hazajönni. Itt van egy aránytalanság a generációs elosztásban. Azt látjuk, hogy sokkal több fiatal, meg sokkal több idős orvos van. A középgenerációban van egy gödör, vannak, de azt tudom mondani, hogy pont ezek az emberek, akik szeretnek gyógyítani, akik aktív korban vannak, akik úgy szakmailag szeretnének fejlődni, ők azok, akik leginkább ki vannak téve a mostani rendszerben a frusztrációnak.
És a kiégésnek.
A kiégésnek, mert hogy bármennyire is furcsa, aki egészségügybe jön, általában azért jön, mert szeretne gyógyítani, szeretné megélni azt, hogy ő hatékony, hogy ő tud segíteni az embereknek, és hogy ezt egyre ritkábban lehet megélni, mert hogy nem olyan feltételek mellett lehet mondjuk operálni, mondjuk mint egy magánellátásban vagy külföldön, vagy nem annyi műtétet enged meg a kórház, hogy csináljanak, mint mondjuk akár egy magánellátásban, és hogy ezek az emberek ki vannak téve a frusztrációnak, a kiégésnek, és hogy a magánelvándorlás, vagy a magánirányba történő elvándorlás is azokra az emberekre csap le, akik motiváltak, akik szeretnének többet dolgozni. Szóval van egy olyan tendencia is, hogy nem csak eltűnnek az emberek a rendszerből, hanem hogy sokszor azok tűnnek el, akik igazán aktívak és igazán szeretnének pluszba dolgozni.
Most, ami a Holdról is látszik, és ez most üzenet a belügyminisztériumnak, ha már az egészségügyet sikerült az oktatásra együtt oda söpörni, úgyhogy ez is egy elég meglepő dolog, ugye? De hát ha így van, akkor így van. Szóval ami a Holdról is látszik, az, hogy nagyon sok házi orvos hiányzik, még egyszer mennyi, doktor úr? 900?
956 praxis.
Igen, ez az rengeteg
2025. januárjának.
Igen, ennyiben nincs orvos, és a közkórházi ellátásban pedig szintén hiány van személyzetből és orvosból is, akkor én a kormányzat helyébe feltenném azt a kérdést, hogy önök tegyék fel, ez a demonstráció arra is jó. Mit tetszenek tudni csinálni, mit kellene, hogy ez megszűnjön, hogy legalább elegendő orvosunk és elegendő ápolónk és szakszemélyzet legyen, és akkor majd a többiről utána beszélünk. Van javaslat?
Javaslatunk ugye van természetesen, csak az alapellátásban is, hogy hogyan lehetne. A Magyar Orvosi Kamara, a házi orvosi csoportja megküldte a belügyminisztériumnak. Nagyon rövid összefoglalóban és kicsit bővebb kitekintésben is, mert megkérte Pintér miniszter úr a Magyar Orvosi Kamarát, hogy tűzoltásnak mit lehetne csinálni, mert ők is látják, hogy az alapellátásban a házi orvos probléma van, megküldtük a véleményünket, hogy mit kéne. Reméljük, hogy jó táptalajra hullik. Igaz, hogy ezt most már közel 3 éve mondjuk ugyanazt, de úgy tűnik, hogy most egy kicsit jobban felénk fordult Pintér Sándor miniszter úr. Reméljük a jó együttműködést.
Szakszervezet többször jelezte már azt, hogy meg kéne ismerni, hogy mi miatt szeretnének dolgozni az egészségügyben az emberek, vagy mi miatt motiváltak, vagy lennének motiváltak a dolgozók. Lenne szükség egy dolgozói elégedettség felmérésre, ami jól összeszedett, ami ad egy képet arról, hogy milyen pontokra támaszkodva lehetne javítani az egészségügyet. Erre tettünk jelzést a belügyminisztériumnak, hogy szükség lenne, igazából előrelépést nem látunk ebbe. Meg kéne találni tényleg azokat a pontokat, hogy motiváltat tegyük az embereket. Ezek sokszor olyan apróságokon múlnak, hogy mennyi adminisztrációs teher jut például egy orvosra. Ez sokszor nem alapvetően pénzkérdés, hogyha egy orvosnak például a most bevezetendő medszor rendszerben nem magának kell feladni az összes még traumatológián a összes radiológiai kérést, azzal amik egy ügyeletben megspórolhat akár 40 percet. És akkor az orvos adminisztrációs munkát végez, vagy krízismenedzsmentet, hogy próbálja beszerezni a különböző osztályokról azt a gyógyszert, amit szeretne használni, de ez végig kell telefonálni a 5-6 emeletet is. Azt gondolom, ez kiégeti az embert is, hogy nem orvosi munkát végez. Sokkal több idő jutna a betegek ellátására, sokkal több beteget el tudnánk látni, ha mindenki ezt a munkát végezné, amire föl van véve. Az orvosok és az ápolók a betegápolással és betegellátással foglalkoznának, az adminisztratív személy pedig hatékonyan tudna a kezük alá dolgozni.
Hogy ez mennyire így van, saját élmény, megosztom, egy kardiológiai rutinvizsgálaton voltam, koromnál fogadni, ha meg kell csinálni, kivártam a soromat, az állami kórházban nagyon precízen, klasszul mindent megcsináltak, majd a főorvosnő, aki egyébként 70 bőven fölött nyugdíjba dolgozik, tovább meg kevesen vannak, elfordult tőlem, és azt mondta, hogy bocsánatot kérde, most egy kicsit írnia kell, és befordult a számítógépe felé, és olyan 25-30 percig dolgozott rajta. És megkérdeztem, hogy miért maga csinálja, azt mondja, hát mert nekem kell. Tehát ez nem normális.
Persze, ezek annyira nem orvosi feladatok. Saját családomban történt pár hete, hogy megismerkedtünk egy osztrák traumatológiának az ellátásával, és ott bizony az orvos csak orvosi munkát végzett. Ott ült mellette az orvosírnok, ott ült mellette további két ápoló, és az orvos megtette a vizsgálatot, elmondta, hogy milyen vizsgálatokat írjanak ki a gyereknek, de nem ő tette ezeket meg, ő megtette, amit kellett, megtette a vizsgálatot, elmondta, hogy mit tovább, és utána kiment, átment a másik vizsgálóhelyiségbe, és a következő beteggel foglalkozott, onnantól már csak a szakszemélyzet foglalkozott a saját gyerekemmel. Tehát ez lenne a feladat, ez lenne, hogy az orvos orvosi munkát végezzen, hogy a házi orvosnak ne legyen szüksége könyveléssel, meg adminisztrációval töltenie, hogy a kórházi orvos tényleg ne krízismenedzsmentet végezzen, hogy ne kelljen ezt az őrületes mennyiségű papírmunkát csinálni, a beutalógyártása, stb. A telefonálgatás, ezek nem orvosi feladatok. Az orvos egy tímnek a feje, egy csapatnak, ahol ő elmondja, hogy mit kell csinálni, és a tím tagok utána ráteszik a sínre a beteget, és azon az úton végig
halad. De miért nincs így? Kevés az ember?
Kevés. Aki,
tehát egyszer személyzet így.
Az kevés, abszolút. Nagyon le vagyunk maradva.
Tehát nem azért dolgozik az orvos a számítógépen 20-30 perc, mert ez a kötelesség, hanem mert nincs, aki elvégez
ezeket. Ez így van, egy több példát tudunk erre hozni itt a saját tagságunk által visszajelzett dolgokból. Például most kaptunk panaszt arra, hogy fővárosi kórházba emetszolhoz nincs ügyeletes, tehát hogy az ember valami miatt elfejti a jelszavát, akármi kizárja a gép, akkor onnantól kezdve hát úgy tud beteget ellátni, vagy adminisztrálni, hogyha ezt valahogy meg tudja oldani, vagy fölhív egy kollégát éjszaka, hogy adja meg a bejelentkezési jelszavát, ami azért adatbiztonsági problémákat is felvethet, valamilyen más módon kér segítséget, és ugye ennek a végig telefonálása most egy ügyeletben, ez fél óra, egy óra lehet, ugye most a recept felírás már digitálisan történik, a beteg ilyenkor lehet, hogy nem kap receptet, lehet, hogy papír alapon regisztrálják a megjelenését, később azt valakinek be kell vinnie, tehát dupla munkát jelenthet, és láthatjuk sokszor a sürgősségi ellátó helyeken is, hogy nincs elég vizsgálóállás, hogy az orvosok mondjuk várnak arra, hogy betolhassanak egy beteget a vizsgálóhelyiségbe, aztán utána maguk beadminisztrálják, mert hogy éjszakai műszakban drágább egy adminisztrátort kifizetni, pár ezer forintot rá kéne szállni erre az ügyre, de annyi idő alatt lehet, hogy az orvos meg az ápoló kétszer annyi beteget el tudna látni.
Most mindaz, amit az elmúlt 40 percben önök felsoroltak, és még körülbelül 16-szor ennyit lehetne felsorolni, azt mutatja, hogy ennek a területnek a rendbetételéhez nem lehet egy minisztériumi osztályrendszerben terveket készíteni, hanem nagyon mély vizsgálatot kellene végrehajtani az egész ellátórendszer működését illetően, a személyzeti feltételeket, az anyagi feltételeket, a felszereltséget és az épületállományt, mert körülbelül ezek már szóba kerültek, szisztéma. Mindaz, ezek szerint, amíg ezt valahogy el nem kezdi valamelyik kormányzat, akkor itt marad ez a szénakazal, és önök lapátolják, vagy villával ide-oda a kupacokat, mert más nem marad, ugye?
Igen.
Ide visszatérek a demonstrációra, ami március 8-án lesz, mert a felvétel
14 órakor, akkor
14 órakor, és ha toborozunk Kossuth téren, és nem csak orvosok, hanem mindenki, aki úgy gondolja, hogy az egészség. Igen, így van.
Így van.
De aki már utána néz bennünket, az azt a kérdést teszi fel, na és egy ilyen demonstrációban mit lehetett elérni?
Hát bízunk benne, hogy azt el lehet érni, hogy a kormányzat részéről fogadókészség lesz arra, hogy legyen egy egyeztető fórum, ezt egy minimumpontnak tartjuk.
Tehát ez egy követelés. Ez egy követelés. Lehetne, amire választ is lehetne várni.
Így van, és hogy szeretnénk kérni ez a lakosság segítségét is, mert hogy ez nem csak nekünk fontos, hanem szeretnénk kérni, hogy a lakosság is erősítse fel a hangunkat, ők is a saját képviselőik felé jelezzék azt, hogy szükség van arra, hogy az egészségügybe változás történjen, erre pedig elengedhetetlen, hogy legyen valami fajta egyeztető fórum. A szakszervezetek, kamarák, beteg érdekvédelmi szervek bevonásával. Ez az origó. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezt meg fogjuk tudni ugorni.
Ugye a mai politikában a politikusok mindent mérnek. Uh-huh. Tehát, hogyha azt elérjük, hogy ennek a mi demonstrációnknak, rendezvényünknek lesz egy mérhető kifejlete, hogy akkor szóba fognak velünk állni a politikusok, mert jelenleg nem nagyon állnak velünk szóba a politikusok. Eléggé parlagra van téve a magyar egészségügy. Ez egy nagy hiba az én meglátásomban, hogy nincs egy egészségügyi minisztériumunk. Sokkal láthatatlanabb ezáltal a magyar egészségügy, hogy a belügyminisztériumban van sorolva. Mindig sokkal jobban látható az a probléma, aminek van saját feje, ellátó helye, és az pedig egy egészségügyi minisztérium.
Hát,
nem azt várjuk természetesen az aktuális kormányzattól, és direkt nem mondom azt, hogy bármelyik pártnak a kormányzata, hanem aktuális kormányzattól, hogy most március 8-a után egy egészségügyi minisztériumot állítson föl.
De miért ne?
De nagyon szeretnénk, hogyha a mérések után szóba állnának velünk.
Igen. Elkeserítsem, a bírói tüntetés után a kormányzati tényezők válasza az volt, nem is jelentek meg a bírók, és ezzel le van tudva, pedig van önálló minisztériumok, minden, ugyanúgy le lehet söpörni a színről.
Én magam ott voltam azon a megmozduláson, kimentem, igen, nem egyedül voltam természetesen. Nagyon érdekes volt látni, hogy bizonyos médiumok 5-600 főt mondtak, hát sokkal többen voltunk, tehát több ezren voltunk ott. A Kossuth térről ugye átvonult akkor a tömeg.
Igen.
A Nádor utcai központi rendezvényi szintérre. Bizonyos médiumok csak a Kossuth téren a gyülekező tömegről készítettek fényképeket, a Nádor utcát már senki nem merte megmutatni, mert az bizony tele volt.
Hát ez a szokásos kormányzati kommunikációnak az eszköze, ami tulajdonképpen szimbolizálja, hogy elhallgatjuk, ami nagyon kellemetlen. De hát ezt azért nem lehetne elhallgatni, mert az életünkről szól. Tehát azért az egészségügy, az nem, a magyar lakosság egészségügyi állapotával olyan nagyon nem lehet büszkélkedni.
Mi nagyon reménykedünk abban, hogy bízunk abban, hogy nem csak orvosok, nem csak egészségügyi dolgozók, hanem a legérintettebbek a pácienseink, a betegek is ott lesznek, ezért is ez egy társadalmi célú rendezvény lesz valójában, és hogyha kellő számban láthatóan leszünk, azért akkor ez eltagadhatatlan lesz, hogy itt van erre fogékony kereslet.
Igen, azért vagyok szkeptikus, mert mindig azt mondjuk, hogy az egészségügyre mindenkinek szüksége van, pártállástól, kormányzattól, meg mindentől függetlenül, mindenki bejut ebbe egyszer egy kórházba, egy rendelőbe. Statisztikai átlag, hogy látja, hogy az egyik helyen borzalmas viszonyok vannak, látja, hogy a másik milyen jó, tehát nem lehet-e eltagadni és eltussolni ennek a fontosságát, hogy van teendő, és mégsem történik semmi, és tulajdonképpen jó, hogy kimennek utcára, de hogy jó, ez egy szükség, ez egy kényszer, nem?
Magunktól nem mennénk sehova, hát tehát mennénk a munkahelyünkre, és csak a dolgunkat végeznénk.
Így van, alapvetően mi gyógyítók, orvosok, szakápolók, bárki, aki az egészségügyben dolgozik, gyógyítani szeretne. Mi ezt kérjük a mindenkori kormányzat és a lakosság segítségét, hogy ezzel foglalkozhassunk. Nem szeretnénk valóban, hogy mondtak egy cédoktól az utcán, demonstrálni nem szeretnénk. Adminisztrációval foglalkozni, hogy szeretnénk beletenni tudásunkat abba, amiért tanultunk azzal, hogy a betegek javára cselekedhessünk.
Isten, én akkor megismétlem, amit ön mondott az elején, hogy nagyon fontos, és ez kormányzati is üzenet. Nem a pénzért tüntetne, most nem fizetés emelés követelése a cél, hanem a körülmények és egyetlen párbeszéd megindításának a fontosságára hívják fel a figyelmet, hogy valami történjen.
És ez azért is fontos, hogy ne tűzoltást legyen a magyar egészségügyben, egyfolytában ne foltokat tapasszunk be, vagy arra valljunk föl pótóanyagokat, hanem hogy legyen egy tervezési folyamat, hogy ne a következő évre legyen terve az egészségügyben, hanem a következő 15 évben.
Igen, hogy csak egy hosszú távú elképzelés legyen, hogy hogy lehetne.
És szervezni. Akkor egy jó zárszót szeretnék mondani, no. Mert lassacskán az időnk végére érünk, hogy mert a magyarok egészsége többet érdemel, és ezért várunk mindenkit 2025. március 8-án 14 órakor a Kossuth téren.
Én akkor hozzáteszem, hogy aki ezt a műsort utána nézi, vegye úgy, hogy hozzá is szólt most a doktor úr, hogy azután is foglalkozzon a lakosság is ezzel a dologgal, és kicsit intenzívebben kérje, követelje, adja hangot annak, hogy ezen most már valamit változtatni kell.
Mi vele. Biztosan azon leszünk, hogy ne merüljön feledésre.
Köszönjük szépen,
hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen, dr. Kecéri Attila háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökségének titkára, dr. Sradi Péter, a Magyar Orvosi Szakszervezet elnöke volt a vendégem, szerkesztőm Somfai Péter nevében, köszönöm a figyelmüket, minden jót, viszontlátásra, viszonthallásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.